Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Szerdán is bajnokok rizsája, szerdán is hasonló felállásban, mint tegnap, mert hogy mi vagyunk itt ketten Haraszti Ádival, és hát a fél időben még úgy tűnhetett, hogy nem lesz ez egy annyira izgalmas este, de aztán a végére jött a dráma. Szerintem első körben azt érdemes leszögezni, hogy beköszöntött az ősz. Vagy most már lassan a tél itt Európában, mert direkt mindegyik helyszínt megnéztem, és ma este mindenhol 10 fok alatt volt a hőmérséklet, több helyen is nagyon-nagyon hideg volt, ilyen nulla körüli a hőmérséklet, úgyhogy ez nyilván egy elég komoly változást hozott az elmúlt hetekhez képest, és hát Kopenhágában alaposan megfázott a Manchester United ebben a nagy hidegben, mert hogy az A csoporttal kezdünk, és ott éppen ez volt az a meccs, amit te közvetítettél, Ádi, és hát nem hiába közvetítetted, volt közvetíteni.
Hát volt mit, egészen hihetetlen meccs volt. Főleg úgy egyébként olyan végtelenül nyögvenyelősen meg akadozóan indult, hogy nem ismertem, remélni, hogy ebből tényleg bármi hasonló kikerekedett, mint ami lett ebből. A dologhoz hozzátartozik, hogy az egész meccsnek alaposan felforgatta a forgatókönyvét Marcus Rashford furcsa piros lapja, de haladjunk szerintem időrendi sorrendben, mert ugye úgy kezdődött ez a mérkőzés, hogy nagyon hamar, azt hiszem már a harmadik percben ugye megszerezte a United a vezetést Rasmus Højlund góljával, egy Copenhagen nevelésű támadó szerzett vezetést a Unitednek a Parkenben, és aztán ő volt az, aki tovább is növelte ezt a különbséget még az első fél órán belül, tehát már 2-0-ra vezetett a Manchester United. Eközben viszont egyszer már megállt a játék először egy sérülés miatt, ugye a Unitednek nagyon gyorsan cserélnie kellett, Johnny Evans sérülése után beszállt Rafael Varane, és hogyha ez nem lett volna elegendő, amíg a csere zajlott, addig hát először nem tudtuk, hogy miért áll a játék, de aztán kiderült, hogy egy néző lett rosszul a lelátón, ezért nem folytatódott a mérkőzés, még elkezdtek melegíteni is a játékosok, annyit állt a játék. Ezek után jött ugye aztán a félidő végéhez közeledve, de Marcus Rashfordnak a piros lapja, ami egy végtelenül szerencsétlen szituáció volt. Elsőre csak azt láttuk, hogy volt egy United kontra, aminek a végén kis hián szereztek ugye egy újabb gólt, és amikor a sokadik lassítást mutatták, akkor tűnt fel, hogy valami nem volt gömbölyű a mérkőzés közben, mert hogy egyszer csak elkezdték lassítgatni Jelertnek az esését, amiből először csak annyi látszott, vagy nekem legalábbis elsőre csak annyit tűnt fel, hogy szegénynek kiment a bokája, de aztán kiderült, hogy ennél sokkal többről volt szó. Mert hogy lassítgatták, egyre egyszerűbb volt észrevenni, hogy elég durván odataposott szegény Marcus Rashford. Teljesen véletlenül, és hát mondanám, hogy ártatlanul, de nagyon csúnyán nézett ki, és nyilván minél többet mutatták ezeket az ismétléseket, annál szerencsétlenebbül látszott a képernyőn, vagy annál szerencsétlenebbnek, annál keményebbnek, annál durvábbnak látszott ez a belépő a képernyőn, úgyhogy nem volt más lehetőség a játékvezetőnek. Egész egyszerűen ki kellett állítani a Rashfordot, még az első fél időben emberhátrányba került a Manchester United. És hát innen nem volt megállás, mert hogy a dologhoz az is hozzátartozik, hogy itt a sok áldogálásnak köszönhetően lett egy 13 perces hosszabbítás az első fél idő végén, de már ezt megelőzően sikerült ugye szépíteni a Köbenhávenek egyébként egy egészen formás akció végén, és látszott már egyébként, hogy itt kezd lendületre kapni a kopenhágai csapat, hogy aztán már a hosszabbításnak a 8. percében jön egy nagyon szerencsétlen kezdezős szituáció, már ott megverkezés előtt is volt egy gyanúsabb helyzet, Varane kezén is már pattant meg a labda, de az még azt hiszem abszolút elengedhető lett volna, és hát ez a furaszitú, sokat lamentálunk ezen, hogy mennyire szerencsés jelen formájában a kész szabály, vagy sem, mindegy, Maguire-nek ugye befújták a 11-est, és ezzel egyenlített a Köbenhávén még az első félidő végén. Aztán a második félidőben ugye cserélt egyet, Ten Hag behozta Amrabatot ugye Eriksen helyére, és nagyon nyugodtan kezdte a játékot, a United idők passzolgatott, többet volt náluk a labda még ember hátrányban is. És megint csak egy ilyen furcsa 11-es szituáció, most Lerager volt a szenvedőfél, akinek megint hasonló módon pattant a kezére a labda, hogyha úgy tetszik, mint Maguire-nek ugye az első fél időben, 11-es Bruno Fernandes berúgja 3-2, hol volt még akkor a meccsnek a vége, bejött a 17 éves Ronny Bardghji ugye többek között a Kőbenhávennél, de hát Nesztrup tulajdonképpen akit lehetett behajított a pályára, felfrissítette az egész csapatát, lehozta még a középhátvéd Vávrót is, akinek volt egy sárgája, nehogy kiegyenlítődjön ugye az ember hátrány itt a meccs végére, de tényleg ugye öt cserével azért egy fél csapatot le lehet cserélni. A Unitednek volt már egy cseréje az első fél időben, tehát ebből a szempontból ők sem tudták felvenni a versenyt, és még ember hátrányban is voltak, és ez nagyon érződött azért a mérkőzés végén. Nagyon nyomott a Kőbenhávén, és végül is meg is lett ennek az eredménye. Először Lerager egyenlített, ez is milyen sztori azért, aki összehozta a United 11-esét, végül 3 centiről szerzett egy gólt, ugye a másik oldalon egy szöglet utáni kavarodásból fakadóan végül is, és aztán jött a 87. percben ez a 17 éves kuvaiti születésű srác, akinek szerintem, ha eddig nem tanulta meg még a nagyvilága nevét, akkor ma este mindenképpen megtanulta. Nyilván ilyen világhírű cselekedete még nem volt, mint most ezen a meccsen, amikor győztes gólt szerzett a Manchester United ellen. Szerencséje is volt, de hát ott kellett lenni, és mindent elmond arról, azt hiszem, vele kapcsolatban, hogy ennyi idősen bemeri tenni a csapat vezetőedző egy ilyen mérkőzésen, és végül is győztes gólt tud szerezni. Úgyhogy egészen elképesztő volt a mérkőzés fége. Megfordította a Kőbenhávén ezt a meccset, és 2006 után ismét legyőzték a Manchester Unitedet hazai pályán eddig 2-0. A mérlege 2 győzelem, 0 vereség, 0 döntetlen a Manchester United-del szemben a Kőbenhávén csapatának. Nem tudom, hány csapat tudja ezt elmondani magáról itt az európai labdarúgás történetében.
És ugye megint játszott egy 4-3-as meccset a United, amit összehozott már a Bayern ellen. Nehéz elképzelni, hogy ennek ne legyenek következményei. Ennek hát,
már csak azért is, ugye, mert ezzel jelen pillanatban az utolsó a csoportjában a Manchester United, de akkor lehet, hogy egy picit pár előre is mentünk itt a másik meccsel kapcsolatban.
Mert hogy a Bayern Münchennek ugye 100%-os a mérlege továbbra is, ezzel nem árulunk el nagy titkot. Itt is volt tüntetés egyébként a BL reformok ellen, az Allianz Arénában, ugye a Galatasaray volt a Bayern vendége, és bár az első fél időben Muslerának, a 37 éves Muslerának akadt dolga a Galata kapujában, de nem volt igazán elsőprő ott a Bayern. Ami rossz hír nekik volt, hogy Muzialát le kellett cserélni a 40. percben, a lábát fogta, de talán csak elővigyázatosságról volt szó, és talán nem nagy a baj. Ugye elég sok a sérültje jelen pillanatban is a Bayernnek. Aztán a második fél időben sem volt igazán meggyőző a Bayern, Kane lőtt egy kapufát az 53. percben, illetve a 62. jött egy Lucas Torreira lesgól, ami azért intőjel volt a Bayernnek, de a végén 6 percen belül lőtt 2-t a Bayern, illetve 2-t Harry Kane egészen pontosan, a 80. percben egy olyan gólt, amit leellenőrzött a VAR, aláírták, hogy jó, helyes az ítélet, majd miután Kane kétszer is ünnepelt a videózás miatt, még egyszer kiírta a videóbíró, hogy még egyszer ellenőrzik a dolgot, és még egyszer azt mondta a spor, hogy álljunk meg. Nagyon furcsa szituáció volt, még szerencsére nem kellett visszavonni ezt a egyébként szép kis szabadrúgás utáni Kane találatot, és 6 perccel később jött a dupla, a vezetőség pedig elégedetten tapsolt a páholyban. 19 gólos már a Bayernben Kane, úgyhogy mondhatjuk, hogy azért egy nagyon-nagyon fontos vétel volt, és hogyha így folytatja, akkor tényleg pillanatok alatt az egyik legendája lehet a Bayernnek is.
Nagyon várjuk a mérkőzés utáni Tuchel interjúkat.
Ó, igen, tényleg kíváncsi vagyok, mert nem volt megint meggyőző a Bayern, hogy kinek nyilatkozik és mit nyilatkozik, az izgalmas lesz. De a 93. percben még Okanburuk lőtt egy gólt, és meg lett volna a hősies zárás lehetősége itt a Galatának, mert utána még volt 3 perc itt a hosszabbításból, de ez nem jött össze, úgyhogy a Bayern tovább jutott, de ahogyan te is mondtad, itt a többi hely az még nagyon is érdekes az A csoportban. A B csoportban Arsenal Sevillát rendeztek Londonban, még úgy is hihetetlenül egyoldalú volt ez a meccs, ugye, hogy Enketia is megsérült Gabriel Jesus után, és Ødegaard sem játszhatott ezen a meccsen. Az első percben volt egy jel, ami nem feltétlenül lehetett volna jó az Arsenalnak, Havertz egy szöglet után teljesen üresen a hosszú oldalon talpról mellé fejelte a labdát, tehát tényleg érthetetlen módon.
Mit nem értesz ezen Kai Havertz-el kapcsolatban?
Hát igen, nem változnak a dolgok, de semmi köze nem volt a meccshez a Sevillának. A 29. percben egy döbbenetesen nagy Jorginho vonaltörő passz után Sakának már csak elő kellett készítenie, Trossard begurította a labdát, és ugye mind az 5 idei Trossard gólnál Saka adta a gólpasszt, úgyhogy már emiatt is lehetett volna Saka a meccsembere, de a 64. percben még az agyig, a félpályáig föltolt Sevilla letámadás után is betalált Saka, és ezzel el is döntötte a meccset. 0,02-os XG-t hozott össze a Sevilla, és a 96. percben volt az egyetlen lövése az egész meccsen. Tényleg leesik az ember álla, hogy azok után, hogy az első meccsén X-elt a Real Madriddal, ugye Diego Alonso, mennyire nem sikerült fölrázni ezt a Sevillát, és ugye továbbra is igaz, hogy szeptember óta egyáltalán nem is nyertek. A másik meccs itt a PSV Lens volt, a Lens veretlen még a BL-ben, úgyhogy legyőzték már az Arsenalt is, ha valaki nem emlékezne erre, viszont most a PSV a 12...
A Lens szerintem az az Arsenalnak, mint a Köbenhaver a Manchester Unitednek, mert ugye a Lensnak volt már egy győzelme korábban, ráadásul azt gondolkozom, hogy azt hiszem, az még idegenben is, amikor először találkoztak egymással, akkor azt hiszem, nem akarok nagy butaságot mondani, de az volt még az a szezon, amikor az Arsenal a Wembley-ben játszotta a hazai mérkőzését, és hogyha jól tévedek, akkor a Lensnak, mint ha ott sikerült volna győzni, de remélem nem mondok nagy butaságot.
Csak az Arsenal nem fog kiesni a Lens miatt, ugye, jelenállás szerint. Szóval a 12. percben már jött az első gól. Luke de Jong egy tényleg faék egyszerűségű gólt szerzett. Bakayoko a jobboldali félterületből ballal kanyarintotta be a labdát, de Jong pedig befejelte, ahogyan azt ő szokta. De azért, ha bárki is mosolyogna Luke de Jongon a barcelonai emlékek kapcsán, az nem mellékes, hogy 16 gólos már ebben a szezonban, csak ugye a PSV játszott még BL selejtezőket is ott augusztusban. És az odavágón 1-1 lett a vége, ott összejött az egyenlítés a Lensnak, itt viszont nem is volt olyan nagy ordító helyzetük, és a PSV-nek ez az 1-0, ez tökéletesen elég volt. Még a hosszabbításban a Lens szélsője Gilovogi kapott egy második sárgát, így egy pirosat, de egyéb izgalom nem történt már a meccsen, úgyhogy az Arsenal 9 pontos, 5-5 van a PSV-nek és a Lensnak, és 2 a Sevillának, tehát az Arsenal matematikailag még nem, de amúgy már biztosan továbbjutó, és a PSV, a Lens és a Sevilla majd eldöntheti itt november végén és december elején közepén, hogy...
Nyere idén is Európa Ligát a Sevilla.
Ez stabil, tényleg ezt gondolná az ember, de hát ahogy most játszottak ezen a meccsen, az alapján nemhogy Európa Ligát, még Konferencia Ligát sem érdemelnének. C csoport, itt volt egy kora esti Napoli Union Berlin meccsünk, ahol Osimhen nem játszott a Napoliban, mert hogy csak a válogatott szünet után tér vissza, tudjuk, hogy döcögősen kezdett a Napoli, erről már beszéltünk itt a podcastben, és ezen a meccsen is az lehetett volna az ember érzése, hogy egy olyan Uniont, ami 12 meccses vereség sorozatban van, kötelező lenne legyőzni, de az Union beállt védekezni, és a Napolinál csak az volt a kérdés, hogy elég türelmesek-e. A 30. percben elvettek egy Napoli gólt, Di Lorenzo egy fejesnél rámászott a védőjére, és utólag elvették azt a gólt, de a 39. percben már góllá érett ez a fölény. Politánónak szerencséje volt, de megszerezte a Napoli 100. gólját a Bajnokok Ligájában. Aztán itt is hosszú volt nagyon a hosszabbítás, mint a United meccsen. Az első félidő 52. percében Juranovic egy kapufában majdnem kiegyenlített az Uniónnak, hogy aztán a második félidő elején jöjjön is ez az egyenlítés. Tényleg az volt az Uniónnak a taktikája, hogy beül a kapuja elé, és aztán a kontrákból megpróbálja megverni a Napolit, és úgy tűnt, mintha a Napoli ezt felkínálná, ezt a lehetőséget, mert ha már beszéltünk róla a Kazincéba, akkor használjuk itt ezt a rest defense fordítást. A biztosító védelme egyáltalán nem működött a Napolinak, és az 52. percben Fofana végig szaladt a pályán, és bár ugye Meret még védett egyet, de a kipattanót bevágta Fofana, és aztán jöhetett a beszorítósdi, a Napoli oda szögezte a kapujához az Unión, de nem sorjáztak az ígyszereik, és hiába volt 26 lövése a Napolinak a meccs végére, kevesebb talált el a kaput az ő részükről, mint amennyi az Union Berlinnek, úgyhogy 1-1 lett a vége, ami a berlinieknek egy egészen nagy eredmény, 12 meccses vereségsorozat után azért ez a döntetlen is egy nagyon fontos eredmény az ő számukra. Kevésbé volt izgalmas a Real Madrid-Braga Madridban, ott is 10 fok alatt volt egyébként a hőmérséklet, csak zárójelben. Bellingham a válsérülése után nem került be a kezdőbe, nem akarta kockáztatni Ancelotti, pedig elvileg egészséges, és erre jött még rá az, hogy Kepa is megsérült a bemelegítésnél, úgyhogy most elég fontos emberek hiányoznak a Madridból. Courtois, Militao, Tchouameni, Bellingham és Kepa sincsen tulajdonképpen, bár Bellingham ugye tudjuk, hogy azért egészséges. Úgyhogy Brahim Diaz kezdett a Real Madridban először a BL-ben.
De nem a kapuban?
Nem a kapuban, hála Istennek, mindenki szerencsére azt hiszem. Ott Lunin volt, és ha már ott volt, akkor kifogott egy büntetőt a negyedik percben, mert hogy Lucas Vázquez lerántotta Borhát, egyébként egy gyönyörű brumás sarkozás után. Ha valami miatt, akkor ezért érdemes megnézni a meccs összefoglalóját, de azzal, hogy Lunin kivette ezt a gyáló büntetőt, ugye fél órával azután, hogy még úgy tudta, hogy csere lesz ezen a meccsen, tehát ez hősies volt, de utána a Real Madrid szépen lassan fölébredt, és az első félidőben is, és a második félidőben is gyakorlatilag 15 percig játszott jól. Az elsőben Brahim Diaz szerezte meg a vezetést Rodrigo gólpasszából, és ugye az eddigi két BL gólját a Milánban lőtte, tehát neki az nagy pillanat, hogy a Realban is a most már BL gólja. A második félidőben pedig az 58. percben Vinicius Junior, a 61. pedig Rodrigo talált be, és itt tényleg innentől nem is volt kérdés már, hogy mi lesz a vége. Rodrigo ugye azért érdekes csak, mert 17 gólja van a BL-ben ezzel a mostani találatával, és ugyanennyi van neki a La Ligában is, csak hogy a BL-ben 43 meccsen, a La Ligában pedig 120 meccsen jött neki össze ez a 17 gól. Azért ez döbbenetes különbség, és főleg egy Real Madrid szintű csapatnál az ember felkapja a fejét egy ilyen statisztikára.
Nagyon más szitu, hogy Rasmus Højlund persze csak most érkezett a Manchester Unitedhez, de bármit csinál Angliában, nem tud gólt szerezni, a Bajnokok Ligájában meg 4 meccsen most már az 5. gólját lőtte meg, úgyhogy van ilyen.
Szóval a Real Madrid sorozatban a 27. szezonjában is tovább jut a BL csoportjából, és ebben a csoportban, tehát a C csoportban azért a Napoli egy picit izgulhat, de olyan nagyon nem kell nekik, 7 pontjuk van 4 forduló után, és a Bragának van 3, azt a 4 pontos különbséget aligha fogja behozni a Braga, de hát eldöntheti majd az utolsó fordulóban a Napoli, ha esetleg a Braga itt még közelebb kerülne a csodához. D csoport, itt volt egy kora esti meccs, a Real Sociedad Benfica, ugye úgy vágtak neki a csapatok ennek a két meccsnek, hogyha a Real Sociedad és az Inter nyer, akkor tovább mennek mindketten, és hát ezt a Real Sociedad Benficát én nagyon-nagyon élveztem, a Benfica szurkolók valószínűleg kevésbé. Hihetetlen, fergeteges, elsöprő volt az a kezdés, amit a Real Sociedad produkált. A 6. percben egy szöglet után Merinoé volt az első gól, már akkor mozgott a kamera, úgy ugrált az egész stadion, de a 11. percben Oyarzabal is gólt lőtt, egy borzalmas eladott labdából egyébként. A 15. percben volt az első elvett gól, a 19. még egy elvett gól, és a 21. percben jött egy újabb szabályos. Tehát 21 perc alatt 5 gólt lőtt a Real Sociedad a Benficának, ebből 3-at megadtak, de így is félelmetes volt, amit a Real Sociedad művelt, tényleg átgyalogolt a Benficán. És akkor még mindig nem volt vége, mert a 29. percben Bryce Mendes kihagyott egy büntetőt, tehát simán lehetett volna 4-0 itt már az első fél időben, de 5 vagy 6 is, tehát még az sem lett volna túlzó. És hát a fél óra után jött is az első Benfica csere, de ez se változtatott igazából semmit. Ami változtatott, az a fél idő volt, mert ugye a 3-0 azért tud veszélyes lenni, és a 3-0 után jött egy szépítés a 49. percben. Rafa Silva volt az, aki betalált, és bár itt meg lett volna a Benfica lehetősége, egy kicsit beszorítsa a Real Sociedadot, de az idióta vendégszurkolók, akik már a meccs előtt is bunyóztak San Sebastián utcáin, a felső karéból 3 fáklyát dobtak le, égő fáklyát, úgyhogy az nagyjából a pálya szélénél landoljon, de a 3-ból az egyik a Real Sociedad szurkolók közé esett, és számomra érthetetlen volt, hogy miért nem állítja meg a bíró a meccset, de ott hirtelen azon abban a szektorban elkezdett kiürülni a Real Sociedad szektora, és senki nem a meccset nézte, hanem minden szurkoló azt nézte, hogy ott mi lesz a folytatásból, de szerencsére Otamendiék oda mentek nyugtatni a saját drukkereiket, és akkor nem lett ebből nagyobb probléma. Viszont a Benfica ezután már nem tudott igazán pörögni a hátralévő nagyjából fél órára, és hát 3-1 is lett a vége, úgyhogy 2003 után hazai meccset nyert a Real Sociedad a Bajnokok Ligájában. És még egy statisztikai mutató, David Jurasek, vagy Jurasek a Benfica bal hátvédje, 28 alkalommal veszítette el a labdabirtoklást 70 perc alatt, amíg a pályán volt. Szerintem ez az, ami a legjobban leírja, hogy milyen rossz meccse volt a Benficának. Illetve, mikor bejött Turientes a 70. percben a Real Sociedadba, 8 saját nevelésű játékosa volt a pályán a Real Sociedadnak, ami megint csak lenyűgöző, úgyhogy le a kalappal a Real Sociedad előtt, én nem tudok leállni azzal a promócióval, amit az irányukba tolok, de remélem, hogy ennek meg lesz a folytatása a kieséses szakaszba is. És hát volt egy Salzburg Interünk, ahol hárman képviselték a teljes teredelmet, Baumstark Tibi, Vályi Bence és Szekeres Adrián is ott voltak.
Az Inter megmutatta, hogy hogyan lehet egészen kényelmesen megnyerni egy olyan mérkőzést, amit igazából nem is kellett volna megnyernie. Akár a 0-0 is elegendő lett volna Inzaghi csapatának. Ennek megfelelően állt hozzá az egész mérkőzéshez a milánói csapat. Kicsit felforgatott kezdő 11-el, Bisek is a kezdőben kapott lehetőséget még a védelemben. Kényelmes volt az Inter, nagyon elszánt a Salzburg, és olykor még az első félidőben veszélyesebben is futballozott az osztrák csapat, mint az olasz bajnokok ligája döntős. A második félidőben valójában az változtatta meg egy kicsit a játékképét, hogy a 69. percben beállt Lautaro Martinez, bár a csapatkapitányi karszalag Bastoni maradt továbbra is. Lautaro a 82. percben fejjel még a lécet találta el, utána viszont összejött egy 11-es, egy buta szabálytalansággal végül a Salzburg ezt összehozta az Internek, a labda mögé pedig Lautaro állt oda, a 85. percben pedig sikerült megnyerni a mérkőzést. Ahogyan mondtam, már egy döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz. Végül az Inter megnyerte a meccset, így biztosította a helyét a legjobb 16 között. Salzburgban egyébként egészen fantasztikus volt a hangulat, főleg az Inter szurkolók miatt. A salzburgiak nem mindig értették pontosan, hogy mi zajlik a pályán. Nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik csak a Bajnokok Ligája meccsekre jönnek ki. Ők sem mindig tudták azt, hogy pontosan milyen helyzetben van a Salzburg, és a meccs eleje az inkább a tiroli hűték hangulatát idézte, de ettől függetlenül ez egy remek szórakozás volt. Kár, hogy az Alpokban most már azért 0 fok alatt van a hőmérséklet, talán ennek is betudható az, hogy az Inter azért ezt próbálta a lehető legtakarékosabbra venni, ezt a meccset és ezt a győzelmet. 1-0-ra nyert tehát az olasz csapat Salzburgban, így tehát az osztrákok azért küzdenek, hogy az Európa Ligában szerepelhessenek a továbbiakban, az Inter pedig egészen biztosan ott lesz majd a 8-at döntőkben.
Tudod, mi hányzott ennek még a végéről?
Na.
A Veszel Press Bunker Tibor tudósította.
De jó volt.
Ilyen, a vér nem válik, a ruti meg az évek, ez tökéletes volt, azt hiszem.
Szeretem az ilyet, mikor közvetlen onnan a stadionból beszél még valaki, és hallatszik a hangulat, mert lehet, hogy Salzburgban nem olyanok a szurkolók, de még így is megvolt az, hogy a háttérben ott bizony zaj van. Na mindegy, ez azt jelenti, hogy az Salzburgnak így már nincs esélye a továbbjutásra, mert a Real Sociedad és az Inter is továbbment, ők majd lemeccselik az első helyet, és akkor az Salzburg és a Benfica pedig a becsületükért és az Európa Ligáért küzdhetnek. Úgyhogy Ádi, köszi szépen, hogy itt voltál.
Mi meg köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta ezt a mait is, és aztán ne felejtjétek, hogy jön még a héten Fantasy Premier League-es különkiadás Domával.
Ó, igen. Ha már itt a BL-ben sem Hollandom nem volt, sem Bellingham nem játszott. Na mindegy, jövünk még. Köszi, hogy meghallgattátok az adást. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.